Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Isten tiszteletünk kezdetén kiemelten is a keresztelős családokat, édesanyákat, nagymamákat, Isten igéjével. Hát elfelejtkezhetik az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián, és ha ezek elfeledkeznének is, én te rólad el nem feledkezem. Így szól az Úr. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Móra Ferenc anyának. Álmomban az éjszaka aranykertben jártam, aranykertben aranyfán aranyligót láttam. Aranyligó énekét a szívembe zártam. Ahány levél lengedez, szél ringatta ágon, ahány harmadcsepp ragyog, fűszálon, virágon, édesanyám, fejedre annyi áldást szálljon.
Két nagy ajándéka a mindenhatónak, édesanyám szíve, édesapám karja. Örök szép forrása minden szépnek jónak, boldog, aki adja, boldog, aki kapja.
Köszönjük a gyermekek szolgálatát, most pedig folytassuk Isten tiszteletünket a 376. dicséretünk éneklésével. A 376. ének május havi énekünk.
A mi segedelmünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenünk, szerető édesatyánk az Úr Jézus Krisztus érdeméért, úgy állunk meg Te előtted, hogy szeretnénk megvallani Te néked, hogy ebben a mi földi vándorlásunkban azok az igazi örömteli percek, amikor a Te szent ígéd által szólasz hozzánk, amikor az imádságban felelhetünk megszólító szavadra. Köszönjük, hogy ilyen magaslatra hozol minket, valahányszor ezen a szent helyen összegyűlhetünk. Köszönjük, hogy együtt lehetünk, mint ismeretlenek, és mégis ismeretesek. Mert bár különböző helyekről jöttünk, ebből a világvárosnak különböző negyedeiből, utcáiból, az ige hirdetőt pedig éppen több száz kilométerről küldötted, mindnyájan egyek vagyunk abban, hogy ugyanaz a keresség vize hullott rejánk, és Jézus Krisztus vére által megszenteltek vagyunk. Hogy ugyanazon mennyei testnek földi jegyeivel tápláltatunk az Úr vacsorában. Hogy ugyanazon átölelő szeretettel szeretsz kicsit és nagyot közöttünk. És látod, hogy honnan jöttünk, sok családi körből, és sokakat, amikor hazamennek, nem vár semmi, csak a négy fal, de Te együtt vagy velünk az örömünkben és a magánosságunkban. Szeretnénk hálát adni neked azokért, akik örömmel jöttek. Tedd megszentelti az örömüket, hogy másokat is tudjanak megörvendeztetni. Áldunk azokért is, akik könnyes szemmel és szívvel jöttek, mert Te meg tudsz minket vigasztalni, és ígéred, hogy elküldöd nekünk is a ma vigasztalót, a Te szent fiad által megígért szent lelket. Most hadd köszönjük meg mi felnőttek is az édesanyákat, meg a nagyszülőket. Köszönjük, hogy a Timóteusok mögött ott állott egy-egy Lois és Eunika, reszkető kezű, halkszavú, imádkozó nagyszülő és hívő édesanya. Legyen áldott azoknak emléke, akik már nálad vannak. És áldj meg bennünket igaz szeretettel és engedelmességgel és tiszteletadással, és gyermeki gondoskodással azok iránt, akik a Te kegyelmedben még itt lehetnek közöttünk. Add meg nekünk, hogy örüljünk a lelki édesanya örömével, az Anya Szent Egyház közösségében, és add nekünk a Te szent ígédet, és engedd, hogy a Szentírás halott betűje megelevenítő üzenetté lehessen a Te szent lelked által. Jézus Krisztusunk érdeméért, hallgass meg, fogadj el és áldj meg minket. Ámen. Keresztény atyám fiai, hallgassuk meg Isten szent igéjét, amely által szól az Úr ebben az órában mi hozzánk, a Márk írása szerint való szent evangéliuma 3. fejezetének 13-tól 19-ig terjedő verseiből. A nevezett helyen a Márk írása szerint való szent evangélium 3. fejezetében a 13-tól 19-ig terjedő versekben a következőképpen szól hozzánk az Úr. Azután Jézus felment a hegyre, és magához hívta, akiket akart, ők pedig oda menének hozzá. 12-t választott ki arra, hogy vele legyenek, és azután elküldje őket, hogy hirdessék az ígét, és hogy a tőle kapott hatalommal kiűzzék az ördögöket. Kiválasztotta tehát a 12-t, Simont, akinek a Péter nevet adta, Jakabot, a Zebedeus fiát, és Jánost, a Jakab testvérét, akiknek a Boanergész nevet adta, ami azt jelenti mennydörgés fiai, továbbá Andrást és Fülöpöt, Bertalant és Mátét, Tamást és Jakabot, az Alfeus fiát, Taddeust és Simont, a Kananeust, Júdás Iskáriótest, aki is el is árulta őt. A gyülekezet helyet foglal. Kedves testvérek, ezen a mai Isten tiszteleten, és ha Urunk megengedi a következő 5 napon át délután, Jézus tanítványairól hallanánk igehirdetés sorozatot. Ezen a mai alkalommal a 12 kiválasztását olvastam föl, aztán a következő napokon sor kerül az egyes tanítványok bemutatására is. Miért volt szükség erre? Azért, mert itt kezdődik az Anya Szentegyház születése. Tulajdonképpen pünköstöt ünnepeljük, mint a Szentlélek kitöltetésének és az új szövetségi egyháznak a születésnapját, de az is igaz, hogy az Úr Jézus Krisztus a sarokkő vagy szegeletkő, és ráépülnek az apostolok, és aztán ez az épület lelki kövekből emelkedik mind magasabbra, és valamelyik pontján élő kövekként, téglaként ott vagyunk mi is mindannyian. Olyan szép, amikor kirándulunk, és elindulunk egy folyónak a mentén visszafelé, és látjuk, ahogy a kisebb patakokat elhagyjuk, hogy mindinkább szűkül a hely és a völgy, és eljutunk a forráshoz. A Küküllő forrásánál tett kirándulás mindig emlékezetes marad, én ugyanis ott születtem a Küküllő mentén, ahogy látja az ember, hogy hogy lesz a kicsiny patakból mind nagyobb folyócska, aztán hogy ömlik össze a két Küküllő, aztán együttesen a Marosba, a Tiszába, a Dunába is jut el a tengerig. Hát ilyen az egyház története is. Most itt vagyunk a kezdeteknél. Jézus az, aki elindítja ezt a csodálatos folyamot, hogy az egész világot átitassa, behálózza, hogy kiemelje a nyomorból, hogy megitassa az élet vizével. Úgy kezdődik ez a történet, hogy azután felment a hegyre. Lukács evangélista is elmondja ugyanezt a történetet, csak mint aki mindennek pontosan utána jár, azt is hozzáteszi, hogy miután az egész éjszakát Istennel töltötte imádságban. Milyen sokszor megfeledkezünk arról, amikor valami nagy vállalkozásba kezdünk, hogy először leboruljunk Isten előtt. Még az emberi természetet magára vett Isten fia is szükségét érezte annak, hogy atyával megbeszélje ezt a nagy vállalkozást. És csak akkor hívta magához, oda a hegyre, akiket akart. Olyan prédikálóak a Szentírásnak a hegyei. Nekünk olyan sokat nem jelentenek. Legfennebb az, hogyha kirándulni megyünk, akkor itt hagyjuk ezt a füstködös nagyvárost, elmarad mögöttünk a szenny, elmarad a romlott levegő, ami miatt néha fulladozva járunk, mikor sűrű a forgalom, és ott valami csend, balzsamos légkör vesz körül, kiszellőzik a tüdőnk, és mintha egészen megújulnánk. És ez történik Jézus közelében is. Amikor magához emel, akkor úgy érezzük, hogy a mennynek a világa közelebb jön hozzánk, hogy ott olyan boldogság vele lenni. Nem hiába építették a templomokat magaslatra az eleink. Nem csak azért, hogy messziről láthatók legyenek a tornyok. És nem csak azért, hogy amikor az ellenség rátört a völgyekre és elpusztította a lakosságot, felégették mindenüket, akkor akinek az élete megmaradt, ott az erős várfalak között menedékre találjon. Hanem azért, hogy erre emlékeztessen mindenkor, hogy itt az Isten köztünk. Lehajol és magához emel bennünket. Ez a templom éppen nem magaslaton épült. És mégis, amikor itt vagytok, megérzitek ezt a csodálatos, kiváltképpeni alkalmat, hogy Isten ugyan otthon is közel van hozzánk, vagy akár a villamoson, vagy a metrón utazva is, de itt érezzük igazán, hogy velünk akar közösségre lépni. Valamilyen szándéka van mi velünk, és olyan jó ezt meghallani, és neki engedelmeskedni. Azután, miután történik ez? Márknak különben kedvenc szava ez az azután. Akkor választja el Jézus a 12-t, amikor a választott nép vezetői, a hivatásosak csődöt mondanak. Ha elejétől olvassuk Márk evangéliumát, akkor azt látjuk, hogy megkereszteltetése után nyomban munkához kezd. Betegeket gyógyít. Tisztátalan lelkeket űz ki a megszállottakból. még gyógyíthatatlannak vélt leprást is megtisztít. Aztán száradkező embert gyógyít meg a zsinagógában, és ráadásul az ünnepnek, a szombatnak a napján. És mi volt erre a felelet? Hogy az örök ellenkezők, a főpapok, a nép vénei, a Heródes pártiak összeszövetkeznek ellene, hogy végezzenek vele. És Jézus azt mondja a lelkében, hogy ezekkel nem tudok én újat kezdeni. Heródessel, az árnyék királlyal, sem a világi helytartóval, sem ezekkel a hivatásos vezetőkkel. Egy új csoportra van szükség. És ezért hívja magához azokat, akiket akar vala. Nagyon hangsúlyos ez, testvérek. Mert a megelőzőkben azt olvassuk, hogy hatalmas sokaság követte Jézust. A tengerparti városokban csak úgy tódultak hozzá az emberek arra a helyre, ahol ő megjelent. És ebből a nagy sokaságból, amelyet jó részt a félelem, vagy valamilyen szükség hajtott Jézushoz, ő azokat hívja magához, akiket ő akar. Mert nem úgy van az, testvérek, hogy napjainkban is vagy a szükség, vagy a félelem hajtja az embereket Jézushoz. Tegnap repülővel érkeztem, és hát ki nem gondol ilyenkor arra a régi mondásra, hogy zuhanó repülőn nincsenek ateisták. Mert ott mindenki megtanul imádkozni egy szempillantás alatt. Mi Marosvásárhelyen 20 évvel ezelőtt azon jajongtunk, hogy milyen kevés templom van, mert akkor csak 4 volt, ma már van Istennek hála 10. És azt mondta az egykori főgondnokunk, hogy nagy tiszteletű urak, ne keseregjetek, annyi templom van itt Marosvásárhelyen. Menjetek csak el kórházi betegeket látogatni. Nézzétek meg, hogy minden kórházi szalon egy-egy külön kápolna, és minden betegágyon milyen imádságok szállanak Isten felé. Olyanok szájából, akik talán sohasem imádkoztak. Ebből a nagy sokaságból Jézus azokat hívja, akiket ő akar. Mert nem az lesz Jézusnak a munkatársa, aki maga ajánlkoznék. Valaki így fogalmazta meg, hogy a strébert a prófétától ez különbözteti meg. A stréber állandóan nyújtja az ujját, és akárhol van egy üres szék, ahol elől ülhet, vagy állhat, itt vagyok, itt vagyok. És Jézus az övét rendszerint onnan a mélyből, a hátulsó sorokból hívja magához a világ erőteleneit, hogy megszégyenítse általuk az erőtseket, a semmiket, hogy a valamik megszégyenüljenek. Ez az ő csodálatos munkamódszere. Még csak nem is arra tekint, hogy kiben milyen alkalmasságot talál. Majd sor kerül az egyes tanítványok rendjén erre is, hogy nem azért választja a vámszedő Lévit, mert hát az kiváló pénzember megtanulta ott a vámszedő asztalnál, akkor ő lett volna a tanítványi körnek a pénztárosa, de tudjuk, hogy Júdás kezelte, mégpedig hűtlenül az erszényt. És nem azért, mert Péter kiváló halász volt a társaival együtt, és akkor ez már előiskolát jelentett volna arra, hogy majd embereket is fog halászni ezzel az ő különös tehetségével, módszerével. Ami alkalmatos voltunk, Istentől van. És olyan öröm, hogy azt olvassuk, hogy akiket hívott, azok hozzá mentek. Pedig lehetett sok eltávoztató akadály, sok félelem és szorongás az ő szívükben is. És vonta őket visszafelé a világ. Hát aki eljön a templomba, abban mindig egy döntésnek kell végbe mennie. Hiszen egy vasárnap délelőttön is, délután meg éppenséggel, mennyi minden kínálja magát, sport és kulturális események és a televízió számtalan csatornájának a különféle műsora. És milyen nagy dolog, hogy meghallottad a hívást, és idejöttél erre az Isten tiszteletre. Ez nem tőled és nem tőlem van. Néhány hónappal ezelőtt még én sem gondoltam arra, hogy itt előttetek fogom Isten ígéjét szólani. De a mi hívásunk Jézustól van. És nem valamilyen akármilyen célra. Jézus nem egy baráti társaságot szervez maga köré. Bocsássatok meg a kifejezésért, nem galerit, Nem olyan vándor hippi sereget, hogy aztán együtt járják az országot és kalandozzanak erre-arra, hanem munkatársi közösséget. És azok közül, akiket magához hívott, nem tudjuk hányan lehettek, 500-an, 120-an, 72-en, választ 12-t. Miért pont ennyit? Nem kell különösebb szám misztikára gondolnunk, egyszerűen azért, mert valamikor a választott nép 12 törzsből állott. Jézus korában ebből már csak egy volt. 10-et fogságra vittek, egy beleolvadt a hatalmasabb törzsre. Nem volt már csak egy, a Júda törzse. Úgy is nevezték már az országot, hogy zsidó ország. Júda, Júdea, zsidó ország. És Jézus azzal az igénnyel jön, hogy Istennek elszélett népét össze fogja gyűjteni, helyreállítja az országot, nem úgy, ahogy a tanítványok gondolták, nem a világi uralmat, nem Dávid leomlott királyi székét, hanem az Isten országát. És ezért jön közénk ma is. És boldog, akinek szól, hogy kövess engem. Mert mi nem tudjuk őt leutánozni, nincs tehát az életünkbe úgynevezett imitáció Kriszti, mi arra képtelenek vagyunk. Azt jelenti az eredeti szöveg csupán, hogy kerülj a hátam mögé, én majd elől megyek, te lépj mindenütt a nyomdokodba. És mi tántorogva, tévedezve megindulunk és próbálunk az ő követői lenni. A második üzenet abban van, hogy milyen célra választotta Jézus ezt a 12-t. Azt olvassuk először, hogy vele legyenek. Miért volt szüksége Jézusnak arra, hogy mások is vele legyenek? A megváltás nagy művét egyedül vitte végbe a keresztfán. Nem volt ott senki segítsége. Amikor gyötörődött a Gecsemáné kertbe, a 12 közül a 3 leghívebb tanítványát, a legbízalmasabb tanítványi kört vitte magával, hogy vigyázzatok és imádkozzatok itt én velem. De még erre se voltak képesek. Megnehezettek a szemeik, és 3-szor is aludva találta őket az Úr. Nem azért, mintha neki lett volna szüksége. Nekünk van szükségünk arra, hogy Jézussal legyünk. Mert testvérek, azt olyan könnyen kimondjuk, hogy velünk az Isten. És olyan sokszor abban a hamis hitben ringatjuk magunkat, amikor valami általunk szépet gondolunk ki, hatalmasat, és azt mondjuk, hogy Uram, most te üsd rá a pecsétet. Szentesíteni akarjuk Istennel, az Úr Jézus Krisztussal a mi emberi gondolatainkat. És még segítségünkre jön az egyház történelem is, hiszen ott van a nagy fejedelem, aki mikor már szólni nem tudott, közismert papírt kért és írószert, és ráírta, hogy ha Isten velünk, kicsoda ellenünk, senki nincsen, bizonnyal senki. És milyen sokszor mondotta az ember, hogy velünk az Isten. És volt egy birodalmi hadsereg, amelyik a katonáinak a derékszíja csatjára is rávésette a feliratot, hogy velünk az Isten. Aztán tudjuk, hogy mi lett a vége. Mert testvérek, amikor Jézus hív, akkor ő kiképző táborba hívja az övéit. Azt akarja, hogy a ma bizonyos 3 esztendő alatt, úgy tudjuk, ennyire terjedt az ő földi munkálkodása közöttünk, mindent átadjon nekik. És amikor elvétetik tőlük a vőlegény, saját magát nevezi így az Úr, eljönnek a bőjtölésnek az időszakai, testileg nem láthatják őt a tanítványok, akkor tovább vigyék azt a szolgálatot, amit az Úr Jézus Krisztus elkezdett. A lelkek mentését, a bűn tengeréből, a veszendő emberek kihalászását. Kiképző iskola a tanítványi kör, és ez a templom is az, gyakorlótér. A régiek úgy nevezték a prédikációt, hogy harci beszéd, mert az ördög és az ő hatalmasságai ellen szól. És hisszük, hogy hatalma van az ígének, nem az én emberi szónak. Nem azért, mert ahogy szokták mifelénk mondani székelyek között, hogy a messziről jöttnek, inkább hisznek. Nem, testvérek, én sem mondok más üzenetet, mint a ti lelkipásztorotok, lelkipásztoraitok szoktak hirdetni, hogy Jézus Krisztus a megtartó, és azt akarja, hogy mi vele legyünk, mert könnyű azt mondani, hogy velünk az Isten, de mi vele vagyunk. Naponta mennyi időt töltesz Jézus Krisztus mellett? Mennyi az a bizonyos csendes óra, vagy csendes perced? Minden nap sor kerül rá, el nem felejted, hogy kinyisd a Szentírást, hogy elmondja gyermeki hálaadó könyörgést. Ó, milyen nagy dolog lenne, ha mi is elmondhatnánk, hogy Uram, mi is veled akarunk lenni, kihez mehetnénk, örök életnek beszéde van te nálad. Mert mit kapnak Jézustól? Hatalmat kapnak. Itt csak az van, hogy kiűzzék hatalommal az ördögöket. A régi revideált károlyi bibliafordítás, tehát ezt a modern bibliánkat megelőző régebbi szöveg még azt is hozzáteszi, hogy betegeket is gyógyítsanak. És tényleg úgy van az, testvérek, hogy a prédikálás úgy, ahogy megy közöttünk, de ennek az erőnek nem igen látjuk sokszor a jelét a gyülekezetekben. Hirdetni az ígét. Sokan azt mondják, ez is valami. Föláll egy akadémiát végzett ember egy emelvényre, és 20-30 percig összefüggéssel, vagy többé-kevésbé összefüggően beszél egy bizonyos bibliai témáról. Ez is valami. Hát ez nem sok. De nem a szavunkkal kellene ám, hanem az életünkkel prédikálni. Testvérek, ha még valamit kérek az Úrtól a magam számára, őszfejjel és öregesen és nyugálombányban, akkor azt kérem, hogy Uram, ne szép szavakat mondjak. Szép életet szeretnék élni. Megélni azt, hogy Te élsz én bennem. És én te általad. Ezt jelenti Krisztussal járni, vele lenni. És akkor tapasztaljuk az ő hatalmát. Milyen csodásan tudott a betegséggel szembeállni Péter és János, mindjárt a pünkösdi lélek vétele után olvassuk a történetet. És emlékszünk ugye ennek a kedves egyház történeti szemléltetésére, amikor Assisi Ferenc meglátogatja hívásra persze, a Vatikánban az akkori pápát, és a római egyház feje végig vezeti az évszázadok alatt összegyűjtött kincsek rengetegét megmutatja neki, és azt mondja, látod Ferenc testvér, én már nem mondhatom azt, mint nagy elődöm Péter mondott, hogy aranyom és ezüstöm nincsen nékem. És ugye kitaláljátok a folytatást. Ferenc szeriden azt mondta, de sajnos, atyám, azt sem mondhatod már, hogy a názáreti Jézus nevében kelj fel és járj. Miért mondunk mi le, és miért engedjük át az úgynevezett neoprotestáns közösségeknek a gyógyítás erejét, amikor Jézus itt van közöttünk? Merjünk hinni abba, hogy ő most is gyógyít testi és a testi orvos által meg sem látható lelkisebeket is. Meg aztán hatalmat adott az ördögök kiűzésére. A modern ember, ha azt hallja akár Budapesten, akár máshol, hogy egy palástos ember, egy lelkipásztor, egy múltból itt maradt relikvia, ugye, ördögöket meg angyalokat emleget, micsoda elmaradottság. De ha egy kicsit modernebbül mondjuk, mi egy démonizált világban élünk, mert ebben a világban a pénz démona uralkodik, ebben a világban a kapzsiság uralkodik, ebben a világban a testiség démona az Úr, ebben a világban a hatalom ördöge fertőz, akkor látjátok, hogy miért van szükség Jézus tanítványaira? Miért kellett elindulni a kicsin csermelynek, hogy a 12 továbbadja újabb 12-nek, és azok újabbaknak, és eljusson 2000 esztendőn át hozzánk a Krisztus hatalma és ereje? Merjetek szembeszállni az ördög hatalmával, mert az élő Krisztus itt van közöttünk. Menj, bement, úgy van, de ez csak annyit jelent, hogy nem eltávolodott, hanem mindenekhez közel van. Osztozik az Atya mindenütt jelen valóságában. Veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ha Jézus hívott, hidd el, hogy küldeni is fog. Nem öncélú, mikor magához hív valakit, hanem azért hívja, hogy feladatot adjon. Nem lehet kitérni. Jónás megpróbált, Isten visszafordította. Voltak, akik nehéznek találták, Krisztus igáját hamar ledobták a vállukról, maguk vallották kárát. De akik mindvégig álhatatosak maradtak, megtapasztalták az ő szavának igazságát, hogy ebben a világban nyomorúságtok lészen, de bízzatok, én veletek vagyok, mind a világnak végezetéig. Olyan boldogság Jézus hívását meghallani, Jézus küldését elvállalni, mert Istennek ez a módszere, hogy akik már az övéi, azokat mindig odaadja azokért, akik még nem az övéi, hogy azok is az övéi legyenek. És ha te Krisztus követője lettél, adj hálát az Úrnak ezért, és vállald azt, hogy valakit te is kézen fogva hozzávezessél. És aztán egy harmadik üzenetet találtam a tanítványok neveinek a felsorolásában. Itt felsorolja az evangélista a 12 apostolt, Lukács hozzá is teszi, hogy apostoloknak, küldötteknek nevezte őket. Milyen furcsa ez a névsor. Milyen különböző emberekből állt össze ez a 12. Ott van a hitvalló és tagadó Péter, a szalmalánk, a hamar fellelkesülő, a hamar munkájába, a halászásba visszatérő, Tamás, aki meg akar bizonyosodni minden áron a hirdetett igazságról, hogy él az Úr. Ott vannak a mennydörgés fiai, Jakab és János, akik minden áron a bosszú álló Isten haragját akartanák az istentelen világra kiárasztani. Meg ott van a forradalmár, a Kananeus Simon, a féle gerilla típus, vagy partizán típus a maga módján, és ott van a Jézushoz egészen más várakozással közeledő Júdás is. Mennyi különböző jellem, mennyi különböző egyéniség, mennyi különbözőség van bennünk is, származás, műveltség, anyagiak, és ki tudja mi minden terén. Sokszor halljuk, hogy mennyire megosztott ez a világ, de a Krisztus követői is. Minket egyesít Jézus Krisztus. Ezt a különböző emberekből álló tucatnyi embert három dolog tartja össze. Hogy Jézus Krisztus hívta őket, vele lehetnek, és vele győzedelmesen járhatnak ebben a földi életben. Olyan jó dolog tanítványnak lenni. Jézus tanítványának lenni. De csak akkor, ha ő köztünk van. Nemrégiben olvastam egy érdekes könyvet, és megvallom őszintén, hogy ennek a bibliai sorozatnak az elindításául egy kicsit hozzájárult. Egy német írónak, Leonhard Franknak a regénye. Az a címe is, hogy Jézus tanítványai. Nem tudom, a testvérek közül olvastai valaki. Úgy tudom, hogy a Székesfehérvári Színház néhány esztendővel ezelőtt dramatizált változatát be is mutatta volt. Most arról van szó ebben a regényben, a második világháború után 25 perc alatt szinte a földdel egyenlővé bombázzák a haderők a majdnem enti Würzburg városát. Nem lehet már címeket, házszámokat megtalálni, az utcák vonalát is csak sejteni lehet. Virágzik a korrupció, akinek van, az méregdrágán árusítja azt a kevés ruhaneműt meg élelmet, mások pedig nélkülöznek, a lakosság pincékbe vonult vissza, meg ideiglenes vityilókba, meg állati ólokba, és akkor elindul 11 gyermek, 13, 15, 17 évesek, mind kiskorúak. Csak azért nem 12-en, mert a vizsgálóbíró fiát jelölték ki Júdás szerepének a vállalására, és nem volt erre hajlandó. 11-en vannak, és mind a tanítványok nevét, Péternek a többiek nevét viselik. És elhatározzák, hogy ebbe az igazságtalan világban ők majd megvalósítják az igazságot. És az történik, hogy hol innen tűnik el egy meleg takaró, hol onnan egy pár lábbeli, valakinek a kamrájából egy rút kolbász, vagy néhány konzerv, és mindenről találnak egy szabályos elismervényt. Átvettük Jézus tanítványai. És aki kapja ezeket az ajándékukat, ruhát vagy élelmet, ott is ott van, hogy Jézus tanítványaitól. És ők ezt komolyan veszik, hogy ők Jézus tanítványai, és most ők meg fogják váltani ezt a romba döntött világot. Nagyon szép romantikus történet. Egy a hibája. 11-en vannak. Nincs köztük megváltó. És nem tudják megváltani sem a környezetüket, sem önmagukat. Hát így vagyunk az emberi kezdeményezésekkel. Olyan sok szép összefogás történik ebben a világban. Olyan nemes csoportosulásokat talál az ember. Olyan szép karitatív munkát, sokszor a nem keresztjének között is. És érezzük, hogy mi magunk nem tudjuk megmenteni ezt a világot. Legfennebb oda jutunk el, mint a 19. század hitetlen filozófusa Nietzsche, aki azt mondja, ezt a világot nem is lehet megváltani. Halott az Isten, mert sokkal megváltottabbnak kellene lenniük a keresztényeknek, hogy hinni tudjak az ő megváltójukba. De nekünk az az örömünk, hogy itt az Isten köztünk, ahogy szoktuk énekelni Isten tiszteletünk elején, hogy az Úr Jézus Krisztus választ ki bennünket, hív magához, és aztán eltűnt mások után, az elveszett 100. jó után, és oda, ahol ki kell seperni a házat, hogy az elkurult érmét, azt a pénzdarabot megkeressük, és a tékozdó fiút nem alább nyomjuk a nyomorúságába, hanem örömmel a keblünkre öleljük, hogy elvesztél, de megtaláltattál, halott voltál és feltámadtál, mert én is az voltam, és engem is megtalált, és általunk másokat is meg akar találni, az örök élet ura. Ebben segítsen minket ezen a héten az Úr. Amen.
Imádkozzunk, testvérek! Urunk, megtartó Istenünk, köszönjük neked az élet igéjét, amelyet töredezetten, gyarló szolgád által, de te magad hirdettettél nekünk. megfáradtan és megterhelten, a mi nyomorúságunk tudatában jövünk mindig hozzád. De öröm, hogy a te ígéd, ami szívünknek békességet ad, és másképpen mehetünk haza, mint ahogy ide jöttünk. Ó, add urunk, hogy Jézus Krisztusunkkal menjünk haza, hogy ez látszódjék meg mi rajtunk, akár a járműveken, akár a családtagjaink tekintetében, ahogy rájuk nézünk, mosolygunk, szólunk hozzájuk, add, hogy ne érjen véget az áldással és az énekkel ez az Isten tisztelet, hanem folytatódjék az élet Isten tiszteletében. Köszönjük, Urunk, hogy abban a kegyelemben részesítettél, hogy minket is elválasztottál, nevünkön szólítottál bennünket is. Sokfélék vagyunk mi is, ahogy a költőnő megverselte, neked sok a Pétered, a fogadkozód, kevesebb a Jánosod, aki szó nélkül, de elkísér egész a Golgotáig. Segíts, Úr Jézus Krisztus, hogy ne csak az ünnepi magaslatokon legyünk veled, melletted, akkor is, amikor próbák közé jut az életünk. Hadd lássa meg a világ, hogy minden körülmények között a tiéd vagyunk. Köszönjük, Urunk, hogy itt lehettek gyermekeink. Add, hogy úgy növekedjenek föl, mint plánták a te házadban. Így jussanak el az érett férfiúságra. És köszönjük ifjainkat. Olyan öröm, hogyha valaki már ifjú korában tenéket szenteli oda magát, mert meghallotta a hívást és a küldést. És köszönjük, hogy az élet derékhagyjában lévők is innen kapnak erőt és segítséget a hétköznapok terheinek hordozására. És köszönjük drága öregjeinket, az élet utolsó sorában haladókat, valamikor te nálad ők lesznek bizonyára az elsők. És köszönjük, hogy itt lehetnek azok is, akiket gyásszal, szomorúsággal látogattál az elmúlt napokban, de a te fiad által tudhatják ők is, hogy ő a feltámadás és az élet, és hogy te az élők Istene vagy, mert mindenek élnek te előtted. Adj ezzel a hittel vigasztalást, és adj nekünk erőt és reményt, hogy velünk vagy, nem csak az ünnepi magaslatokon, hanem az élet mélységein is. Segíts, hogy egykor mi is ott lehessünk, te nálad és te véled, Jézus Krisztusunkkal, a szemtől szembe látás örök otthonában. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána Istennek népe az Úr áldjon meg és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, irgalmasan tereád, és adjon te néked békességet. Amen. Isten tiszteletünk végén énekeljük, testvérek, a 396-os énekünk mindhárom versét. 396-os énekünk így kezdődik, ébredj, bizonyságtévő lélek,